A csapat 1922-ben alap. Sajnos, hogy ki volt az alapító, azt én nem tudom. Erről Bandivár emlékezetem szerint soha nem beszélt. Egyébként a Bandivár volt a legnagyobb parancsnok. 1928-ban vette át a parancsnokságot, és felvirágoztatta a csapatot. Kérem szépen, saját költségén vásárolt a 15 darab ilyen kétszemélyes sátrat, és elvitte táborozni két helyre a csapatot. 1933-ban Mélapátfalván volt az első táborozás, amiről szó, 1934-ben Izbég Nádaskusztán. Bandivár nagyon lelkes ember volt, minden pénzét a cserkészekre költötte. Később lett 3 darab ősi sátor. Ez egy, nem valószínű ismeret, ez a 8 személyes sátor, az ősi sátor. Míg van egy olyan nota, hogy ősi sátorunk, tehát egy rátállított színeket. Bandivárnak volt egy Balilla típusú autója, Fiat Balilla. Adta a termékor, először egy zongorát vett, azt eladta, vette a Balillát, a Balillát eladta, akkor vette az ősi sátorban.
Itt volt a dr. Beke Andor csapatparancsnokunk, egy végtelen, nagyon rendes, nagyon klassz ember, nem tudok rá mit mondani. Nagyon szerettük, és hát én nem tartoztam a, hát mind akkor is többen is a gazdag gyerekek körébe, hát munkás ember volt az édesapám, és azt mondta, hogy segít rajtunk, na most ezt a csapat, vagy teljesen ő, de ezt úgy kell venni, hogy minden gyereknek egy teljes ruhát adott. Tehát mikor mi cserkésznek kerültünk, a cipő kivételével, mert az egy más téma, de aztán valahogy szereztek bakancsokat is, mikor kirándultunk. De mindegy, az a lényeg, hogy a fejtől lefeléig teljesen minden ruhát, és én nagyon örültem neki, hát nyilván mindenki cserkés derékszintől kezdve, és akkor köpenyik, tehát klasszul felültünk.
És ti kalapot hordtatok, vagy bocska és sapkát?
Kalapot. Mi kalapot hordtunk, de kezdtek venni bocska és sapkát is, de többségében a kalap árvalány hajjal. Ő foglalkozásilag azért kell mondanom, hogy világos legyen a kép. Ő van külügyminisztériumi konzul volt.
Akkor 41 nyarán Bandi bácsi leköszönt a cserkészetről, átadta a parancsnokságot Gatterer Ferenc nevű tanárnak.
Mikor került át a csapat a Majorban? Mert a polgári fejesesnek volt a csapata.
Igen.
És akkor mégiscsak a városra kapott helyiséget egy időten. Akkor valamikor valami váltás volt, nem?
Váltás volt, tudnék. Az a helyzet, hogy a polgári iskola, ha jól emlékszem, megszűnt a Fehérsas téren. Másodikos voltam, és akkor kerültem át én többet magammal, nem egyedül, ide a Városmajor utcai iskolába.
És akkor az egész
Fehérsas, igen. És akkor az egész csapat a Városmajorba került, mert az ott a Fehérsas tér megszűnt.
Amikor 1932-ben lebontották a Fehérsastét, meg az egész Tabánt, mert így volt egy olyan városrész, hogy Tabán.
Itt egy nagy hézag volt tulajdonképpen, mert amikor ez a szakúrcai iskola megszűnt, azt megelőzően ez a cserkész csapat olyan bizonytalanul működhetett. Tehát a 1939 és 41 közötti évekről semmilyen adatom nem volt. Ismerettem régebben sem, és azóta sem. Tehát kiesett egy társaság, az előbb, ettől jóval korábban emlekedett Zrínyi Miklós volt, és egy másik őrsvétő Zsédej Miklós, meg az Áborszki. Az összekötő Kapocs az Almási Félet társaság, és a 41-től a Városmajor cserkészkedők között, amikor ez a bizonyos Fehérsas téri cserkész csapat részben a Czaku utcában, részben pedig a Városmajorban működött. Akkor volt Beke Andor a parancsnok, ezt követően, amikor a Czaku utcai osztályokat felszámolták, és minden a városba került, akkor egy Gatterer Ferenc nevű tanár volt 2 évig a parancsnok, akinek nem volt cserkészvezetői képesítése, valamikor cserkész volt természetesen. 1941-42-ben volt az időszak a csapat tényleges irányítója az akkori segédtisztek voltak, tehát az már emlegetett Bakány Nándor és a Mayer Ferenc, ezek jöhet az idősebb őrsvezetők, akik között, többi között volt ez Zsinyi Miklós nevű fiatal ember is.
Ez volt 42-ben, amikor 41-42-ben
volt. 41-42-ben volt ez a bizony Gatterer Ferenc, a Városmegyiskola egyik kémia, természetrajz szakos tanára, a parancsnok, és aztán 1942 végétől lett a Mayer Ferenc parancsnok, és volt 1947-48 fordulójáig, tehát 48 szem januárban adta ő át hivatalosan a csapatvezetését.
És a Bandi bácsitól te mikor vetted át a csapatvezetését? Tehát te mikor lettél parancsnok?
17 éves voltam, amikor parancsnok lettem.
És a Bandi bácsi miért adta át neked a parancsnokságot? Nem tudta már tovább csinálni? Vagy?
Nem tudta tovább csinálni, igen. És én ilyen, hogy fejezem ki magamat, akkor ilyen rangidős voltam köztük.
És a Lebegényi tábort te vezetted már?
Én.
És ott volt még akkor a Bandi bácsi?
Nem.
Akkor már nem?
Nem, én önállóan vezettem. Azért mondom, hogy nagyon örültem neki, de rengeteget segítettek a szülők, meg hát ezek a felnőtt fiúk, akiről beszéltem, a Dorogmannok, az Endres, Bakány, ezek nagyon, hát 4-5-en vagyunk, több nem kell, mert a többi azok már kicsi cserkészek. Szóval nagy felelősségünk volt, de nagyon szép volt, én nagyon kellemesen emlékszem rá.
És te meddig voltál parancsnok?
Én név szerint 45-ig voltam, de én kim voltam fogságban.
Ő te voltál a parancsnok, de a csapat életében lényegben nem tudtál?
Nem tudtam részt venni, mert én fogsányiban voltam, fél évig fogsányiban, mert az oroszok minket is elvittek.
Szóval most téged a fronton? Te a fronton este fogságban vagy?
Nem. Itthon estem fogságban, mégpedig Budán, az iskola utcában, mert mint Levente, be kellett vonulnunk. Uh-huh.
És akkor Leventeként?
Leventeként, igen. Árkotástunk meg a rosszabb. És mikor bejöttek az oroszok, akkor, mert én Budán laktunk, ugye a Bartók Béla úton, és a hadik laktanyába oda zsufoltak be bennünket, nem kellett semmiféle harcba vagy valamiben részt venni, de én már végén meg katonaköteles voltam. Uh-huh. És utána az iskola utcába kerültünk föl, mert ott jött föl a front, akkor átvittek bennünket Budára, én az iskola utcába kerültem fogságba, és onnan elhajtottak bennünket úgy, mint nagyon sokat, és kint voltam fél évig üdülni.
Mikor csak fogsányiban voltál, és nem
fogsányiban, onnan át Odabestibe, és onnan megsöptünk hárman. Haza söptünk júniusban.
És hogy gyalog az
jöttetek hozzá? Vonattal keresztül, vonattal. Uh-huh. Vonattal, úgy néztünk ki, mint a koldusok. Volt közöttünk, két katona volt, az nekem Pestről jó barátom volt, mind a kettő. Ott összeakadtunk, és egy ilyen mulatós napon Odabestibe, tudni, hogy fogsányból átvittek bennünket Odabestibe, azzal, hogy hazamegyünk, Frászkönyvkát mentünk haza, hanem egy újabb láger. És egy ilyen mulatásos zsadon kiszöktünk fogsányiba, bementünk egy házhoz, mind a hárman, és ilyen rongyos ruhában mindenben nekivágtunk. És adtak pénzt, felültünk a vonatra, és hazajöttünk. Úgyhogy így kerültem haza júliusban fogság. 45 júliusban. Hát akkor ugye az egész ország hát romokban volt, és lényegében, hát név szerint 45-ig a Jancsi engem hát így tartott nyilván, de én hát fogságban, én nem tudtam foglalkozni a
1941-től voltam ennek a csapatnak tagja, illetve akkor tettem cserkészfogadalmat ebben a csapatban, és azért kicsit korábban tettem tag.
A fogság után megszökti, hazajöttél,
és
a János be volt a parancsnok.
Igen.
És utána te már semmit nem csinálnál, csak
ott nem.
És meg is szakadt a kapcsolatod?
Mert én nekem az volt az első, hát én fölkerestem őket, ők valahogy fölélettek ebből, mikor én hazajöttem július, bár nem mindjárt, hát úgy tudom én még abban az évben, de 45-ben, hát kisült az, hogy a széthordták a templomból a dolgokat, azok a sátrakat, meg mit tudom én, miket el is vittek, hogy kik, nem tudom, szóval ezt nem tudom. De a lényeg az, hogy a Jancséknak úgy tudom, hogy újra kellett kezdeni. Én fönn nem is voltam a toronyban, nem voltam.
44-ben megyek megnézni, hogy mi van, hogy van. Hát kérek szépen, mit látok? Volt egy szerkocsik, ami rá volt írva, hogy 200-es támhoz inyújtos cserkocsik, de a szerkocsik tulajdonképpen ez van kis kézikocsi volt, két marhamet kereke volt neki, és az volt a helyzet, a táborozáskor ezzel szoktuk beoldani a hormit a vasútállomásra a hajtében. Hát azt viszi az utcán a cserkész sátrakkal együtt a sekrest is. Mondta, hát hol viszik? Azt mondja, el kellett vinni, visszük hozzánk a pincébe, mert azt mondja, beköltöztek a cserkész otthonba, menekültek. Ugye sok embernek akkor tönkre ment a lakás, és gondolom az egyházközség engedélyezte, hogy beköltözzenek a torony szobákba emberek. Elvitte Csetrecsényi a felszerességet, azóta sem láttam. Na most az volt a helyzet, hogy én magamhoz vettem egy kondírt már régebben, még ostrom előtt, mikor bajok megkezdődtek, de ez a kondír aztán visszakerült a csapathoz, vagy két kondír, 45-ben megkeresett a pokorni, mi van, ahogy mondják a csapattal, meg a felszerelésen. Mondom, hát nézd, ez az egy vagy két idén marad. Mert ő azért jól ismerte a dolgokat, mert ugye 43-ban, amikor Kemencén voltunk, akkor ő nagyon nagy munkát végzett.
Legjobb emléketem szerint én ebben az időben már grajvezető voltam. Tehát nem csak őrzvezető képesítésem volt, nem is lehetett természetesen más. De most hát ahhoz a csoporthoz tartoztam, én 16 évesen, hát már úgy érezte, hogy gondját kell, hogy viselje a csapat elérhető cserkészeinek. Nagyon szomorú volt egyébként ebben az időszakban, hogy nagyon sokan szétszóródtak, eltűntek. Jó néhány volt cserkésztestvérünkről tudtuk, hogy nyugatra került, és aztán legtöbbiről kiderült, hogy meghalt. Amikor ez az 50 évvel ezelőtti ünnepség volt, akkor a Mayer Ferenccel elmentünk a Beki Andorhoz, ő a Pasaréti úton lakott igen. Valahol, igen, és egy kürtöt ajándékozott a cserkész csapat erre a 25-es fennállás alkalmából, de semmi mást nem, és jó kívánságait küldte, nem is jött el erre az ünnepségre egyébként. 1947. december 20-ára teszi.
Akkor volt a fennállásnak a
25. évfordulója, igen.
Nem is tudom, a Jancsi azt hiszem valamilyen táncok, valami táncszámmal, vagy ilyen magyaros, ilyen botos táncot, vagy mit, ha jól emlékszem, ott a Jancsi szerepet ezen a műsoron, biztos ott voltam, de...
Akkor már azok a felnőtt cserkészvezetők, akik ilyen vagy olyan ok miatt a munkahelyükön különböző szorításoknak voltak alávetve, kénytelenek voltak sok helyük cserkészvezetői munkáról lemondani, mert ezt nagyon rossz néven vették.
Ez a 45 után?
Nem, ez 1947 végén, 48
ja,
fordulóján volt.
És akkor sokan kiszálltak?
Uh-huh. Hát nem csak a mi csapatunk volt természetesen, hanem az országban sok helyütt. És akkor már előre vetette az árnyékát az a rendkívül erős nyomás, ami hát aztán az úttörökre való fúzióhoz vezetett. A Magyar Cserkész Szövetséget 1946-ban osztotta fel egyszer a akkor a Cserkész Jogszövetsége alakult meg, mint egy folytatásképpen. amit a csapatokban nálunk sem lettem, senki sem érzte, hogy itt valamilyen változás történt, és csak a felső vezetésben volt érzékelhető. 1948-ban viszont az történt, hogy úgyszerűen a Magyar Cserkész Szövetségben olyan vezetőket választottak meg, akik igazából arra voltak kiképezve, hogy a Cserkész Szövetséget feloszlassák, illetve átvigyék a úttörő szervezetbe. Most nem feloszlatás volt 48-ban, hanem egyszerűen a csapatokat kényszerítették arra, hogy együttműködjenek a helyi úttörő csapatokkal. Ahol ezt nem tették meg, hát ott más erőszakos módszereket alkalmaztak. Nálunk fúzióra került sor.
És melyik úttörő csapat volt az, aki?
A Városmajori Általános Iskola úttörő csapata. A nevére természetesen nem emlékszem már. Tehát nekik kellett mindent átadni. A csapatzászlótól, a pecséten keresztül mindent. Mi aztán annak rendje módja szerint el is tűnt. Hangsúlyozom, 48-ban nem feloszlatás volt, hanem egy kényszerű beolvasztás.
És amikor ebbe átkerültetek, akkor ti külön rajként, vagy pedig újra eloszlottátok, eloszlottak titeket, vagy abba hagytátok a munkát?
Gyakorlatilag egy őrsnyi cserkész lépett be ebbe a közös csapatba, kb. 8-10, még én magam is. De ez nem tartott tulajdonképpen sokáig, mert hamarosan kiderült, hogy az olyan dolgokat várnak el tőlünk, ami teljesítetetlen. Csak egyetlen jellemző példa, a Hajnóci utcában volt a kerületi akkor ifjúsági szervezetnek, azt hiszem NIMSZ-nek hívták a központja. Ott egy alkalommal meghívtak minket, cserkész úttörő vezetőket, és teljesen nyíltan olyasmire szólítottak fel, hogy hát amennyiben a csapatban, a csapat környezetében szülők vagy tanárok között a népi demokratikus rend elleni megnyilvánulásokat tapasztalunk, az feltétlenül jelenség.
Hát ez a BM-nek?
Nekik, nem a BM-nek, hanem nekik természetesen. Hát ez elegendő volt ahhoz, hogy azt követően aztán rövidesen én is elköszönjek arra a hivatkozással, hogy én a gazvillamossági gyár vívó szakosztályának a titkára vagyok. Tényleg ott vívtam, és ott titkári megbízást vállaltam. Nem mondtak semmit sem természetesen.
És én elfoglaltságot a valaki hivatkozással?
Nem, egyszerűen tudomásul vették, hogy nem volt következménye, úgy mondjam. Később aztán természetesen volt ennek folytatása, az előbb emlékezett Dobó Vilmos, aztán nem talált Szabó Ferenc, annak a testvére Szabó László, akiről semmi érdemlegeset nem tudok, és még néhányan, mi rendszeresen összejártunk a későbbi években is, egészen az én letartóztatásomig. Nagy valószínűséggel legalább két hetenként, de tehát a további 4 éven keresztül.
És akkor hol találkoztatok, hogy milyen keretek között van? Itt természetjáró klubban jártatok együtt, vagy pedig csak kirándulni mentetek, egy kávéházban?
Nem. A Vérmezei úton lakott az egyik segédtiszt, bizonyos Csincsa Géza, az ő lakásában találkoztunk rendszeresen. Ezek általában a hétvégén, vagy pénteken, vagy szombat délutánonként, vagy kora este kezdődött, és hát késő éjszakában nyúló viták, beszélgetések hosszú sorozata volt, mert hiszen hát a hozzám hasonló fiatal embereket sok minden izgatott, érdekelt. Na most hát emellett azért természetesen voltak hát közös kirándulások, közös programok, például hát közösen szilvesztereztünk oly módon, hogy vagy valakinél, vagy az egyik legutolsó olyan volt, hogy átgyalogoltunk Budakeszire, ott egy vendéglőbe, amiről tudtuk, hogy rajtunk kívül nem nagyon látogatják, eltöltöttük az estét. A néhfélé misére bejöttünk a Városmajori templomba, és akkor azt követően a Vérmezei úton folytattuk még 1-2 óráig.
Ez 52 szilvesztere?
Ez nem 52, ez valószínűleg 51-52 szilvesztere volt. Sőt, biztosan az, mert hiszen későbbiek már nem voltak, akkor én már nem lehettem részese. De most az én letartozom után ez a társaság féket tett a indulataira. És csak ilyen jellegű találkozások nem voltak. Három ilyen összejövetel volt egyébként, de ezen én is részt vettem.
Akkor az eredmény 54-ben volt?
Nem, mert ez sokkal később volt.
Tudunk, kettőről tudunk, egy 54-55 környékén valamikor,
igen.
És egyről pedig valamikor 82 környékén.
Stimmel.
És mindenket tud elfogadom egy minisztériumra.
Az 54-esről nem tudok, mert akkor én börtönben voltam természetesen. Most a 80-as évek felé alkalmakról tudok, tehát három alkalom volt egyébként. Most az egész úgy kezdődött, hogy a magyar nemzetben megjelent egy újsághirdetés az apró hirdetések között, ami valahogy úgy kezdődött, hogy a 205-ös Zrínyi Miklós cserkész csapat volt tagjai számára találkozót szervezek. Két aláíró volt, az egyik a Dorogman, a másiknak a nevére nem emlékszem biztosan. A legjobb emlékezetem szerint 82-ben volt. Ez egy őszi időpontban volt, és ez a találkozó a Múzeum Kávéházban volt meghirdetve. És azért ott, mert az egyik szervezőnek valami kapcsolata volt a Múzeum Kávéház akkori vezetéséhez. Egy hosszú, szép asztal volt a végében megterítve. Én elmentem, annak ellenére, hogy sem a Dorogmant, sem a másik meghirdetőt nevét nem ismertem, de én mikor cserkész csapathoz tartoztam. És tekintve, hogy ott már a Maier Ferit ott találtam. És ebben felhívtam a Maier Ferencet telefonon, hogy ez majd lesz, és az ő révén, és az én révemben vett ő is részt, és hát úgy igazolt, mint egy engem, hogy hát én a csapathoz tartozom, és nem egy idegen vagyok. Hosszú beszélgetés, és hát megállapodtunk, hogy belátható időn belül, néhány hónap múlva, fél év múlva, vagy három év múlva lesz ismételten egy találkozó, de akkor már nem a Múzeum Kávéházban, nem a Gellért sörözőben. Tehát ez megismétlődött. Itt semmilyen beavatkozás nem történt, ez simán
lement,
igen. Annyira lement, hogy itt a Gellért sörözőben még virágból egy cserkészlizomot is kiraktak a szervezők, tehát kívülálló is láthatta, hogy ez micsoda. A harmadik alkalom volt, ez ismételten a Múzeum Kávéházban megint valami ilyen kihagyással, amit viszont már megakadályoztak, mert a bejáratnál ott állt két fickó, és közölte, hogy jobb, ha nem megyünk be.
Ez mikor volt ez a harmadik, amiről?
Ez megint egy
Fél évvel,
9 hónappal később, szóval biztosan nem tudom. Na most ennek oka az is lehetett, hogy erről, hát vagy valami más forrásból erről tudomást szereztek, vagy pedig az is oka lehetett, hogy a Dorogman erre a harmadik alkalomra nyílt levelező lapon küldte el a meghívását mindenkinek. Tehát bárki elolvashatta, hogy Múzeum Kávéházban a cserkész találkozó ekkor meg ekkor gyere.
Hát csak akkor most a magyar nemzetet nem fogták el, szóval magyar ez a lévő apró hirdetés nem...
Érdekes mód, apró hirdetések között ez első alkalommal megjelent. Tehát az én időmben, tehát a 80-as évek elején három ilyen alkalom volt, az első kettő ismétlem simán lement, a harmadik az.
Ez után találkoztatok még valahol ti? Vagy pedig utána nem is foglalkoztatok ezzel?
Nem, ezzel nem próbálkoztunk. Aztán én próbálkoztam már a új állapodást
követően. 89 után, nem?
Persze.
A Dorogman a találkoztam a postán. Amikor én ismertem, akkor olyan haja volt neki, hogy idáig volt a haja neki, nagyon sűrű haja volt. Mikor találkoztam, akkor kopasz fejű ember volt. Azt mondja a postán, hogy szervusz Bakár Andi, hogy vagy? Mondom, szervusz, te ki vagy? Az én vagyok a Dorogman György. Hát így ismertem, így találkoztam a Kitorival. Aztán beszélgettünk együtt a cserkészetről, és akkor, mivel én mindenkinek tudtam fejből a nevét, ő pedig Budapesten egy kereskedelmi vállalatnak volt az igazgatója, Budapesten jóval tud intézkedni, és összehívta a cserkész találkozót. Összehívta a találkozót, csak elkövetett egy könnyelőséget, egy nyilvános levelező, olyan szöveget írt, hogy cserkész találkozó lesz a Múzeum Kávéházban ekkor és ekkor, aláírta, hogy cserkész üdvözlettel, jó munkát kíván Dorogman György. Ezt kérek szépen az Államvédelmi Hatóságnak a posta megküldte. Az Orbán akkor épült fel szívinfarktusból, oda az a tartózkodott, amikor egy ávas ezeres megkereste őt, és tudta rajta, hogy az ember a cserkész találkozót tartani. A dologban akkor utasították, hogy menjen le és fújja a cserkész találkozót, és akkor odament a múzeum kávéházba, ott tud három jófésű úr, és jöttek egymás után a cserkészek is kikáromkodva, félve, hogy mondják, azt tiltakozott.
Nálatok hány őrs volt a csapatban, vagy hogy voltak az őrsök?
Tényleg szépen, ha jól emlékszem, 4 vagy 5 őrsünk volt, de van jó létszámmal, tehát nem páran voltunk benne, és volt egy vecskának voltuk, Vecsérdi, Vitéz Vecsérdi, nem tudom mi volt a másik neve, ő volt a másik segédtisztje a Baddi bácsinak.
Ősnek a neve mi volt?
Vörönyőt Kakuk.
Kakuk? Akkor is ilyen állatnevek voltak?
Hát a madarak voltak. Igor is volt. Olyan biztos becsülhet a öltőt. Egyik ilyen, másik olyan színben, meg zászló, aki zászlóska volt a serkész.
Botot?
Bot tetej, az egy háromszögleti zászló. Aztán látott a Kakukot, meg nem tudom mit.
A csapatnak a létszáma az hogy alakult?
Hát ahogy én visszaemlékszem, olyan 60-70 fő körül voltunk, szóval nem voltunk olyan túl sokan. Ez persze mindig változott. Lányok nem voltak, csak fiúk.
És lánycsapat volt valahol itt a Városmajor környékén?
Én itt nem emlékszem rám, nem emlékszem, de voltak, a szövetségnek voltak lánycsapatai. Azóta lehet, hogy más kerületekből, én itt nem emlékeztem a mi frontunkon lányokkal.
Akkor a lányokat csak ilyen Szent Istvánnak meg ilyenkor találkoztak, hogy látták?
Persze. Hát például lánycsoport volt, amikor a Szabadság tére jöttem elő, hogy Zéval jöttünk be, ilyen
volt. Visszépésbe?
Igen. Igen. Nagyon szép volt az árulány hajjal. Jó néztünk ki ma.
Nálad vagy a te idődben a csapatban 10 évesen kerültek be a gyerekek?
Igen.
Tehát annak fiatalabb akartam, kis cserkészekkel nem foglalkozni.
Voltak kis cserkészek is. Két nyakkendős, meg zöld nyakkendős. Igen, igen.
Hány évesek voltak a kis cserkészek? Mert azt mondod, hogy 10 évesen voltál kis cserkész.
Igen.
És az hány éves korig volt kis cserkész?
Szerintem 12 vagyok.
Aha. És 10 év alattiakkal nem foglalkoztatok?
Nem.
És akkor 12 éves lettél, te illetve lettek a gyerekek, akkor lettetek cserkészapródok? Vagy akár egyből cserkészek lettetek?
Mi cserkészek lettünk egyből, igen, cserkészek. Akkor kaptuk a zöldnyakkendőt, igen, igen.
És fogadalomtételeket ti hol csináltatok?
Ott a Fehér Sas téri iskolában.
Tehát magad az iskolában?
Iskolában, igen, igen.
És nálatok, amikor fölvettetek egy, vagy a parancsnok fölvette egy gyereket a csapatba?
Igen.
Például téged?
Igen.
Akkor beosztott egy őrsbe, és ez az őrs sok évig együtt maradt?
Igen.
Vagy először voltál egy újonc őrsbe, és akkor utána kerültél át?
Nem, beosztott egy őrsbe bennünket, és maradtunk együtt. Úgy együtt jöttünk át ide a Városmajorba, és tevékenyket.
És évente körülbelül mennyi újonc volt abban az időben? Tehát én egy évi egy őrs úgy...
8-10 vagy
soha nem volt olyan
sok. Persze, nem volt olyan sok. Mm-hmm. Nem. Hát mondom, a létszámokra, hogy visszaemlékszem, olyan 60-70 létszám, mert körülbelül nem volt nagy toborzás, vagy így mondanám, abban az időben. Nem azért, mert tiltotta valaki, hanem...
Szóval, aki úgy érdeklődött, és az a dolognak azt vette be a csapat.
Mert hát amikor én ide kerültem a Fehér Sas tére, akkor is, ha nem érdekelt volna a cserkészet, ugyan senki nem szólt volna nekem. Még ott az iskolának hazamentünk kész. De tetszett, mondjam így a cserkészet. Csak ennek tudom be.
Az a helyzet, ez nem volt egy gazdag cserkész csapat, itt kérjük szépen ilyen kispolgárok gyerekei voltak, mint altisztek, postások, rendőrök, közalkalmazottak. A csapatzászló is nálam volt, én adtam vissza a pokolnyának. Az a helyzet, hogy a csapatzászló úgy volt, hogy 200 számú Zrínyi Miklós cserkész csapat az egyik oldalon, A másik oldalon az volt írva, hogy ne bántsd a magyar. Az átott, mikor a pokon kér szépen letartóztatáljon, körülbelül akkor tűnt.
Piros-fehér zöld
volt? Fehér sejem volt.
És ilyen három szem voltak rajta?
Igen.
A Jávorka Péter, aki katalizátor volt ebben a cserkész csapatban, abban az értelemben, hogy a Verbőci cserkész csapatból lépett át hozzánk, 16 évesen, 1926-ban született. A József Attila gimnáziumnak nagyon neves tanára volt, és ezen kívül a hazai tájfutósport egyik megteremtője. Ként emlegetik. A Monspas Csarolta minden interjújában felszokta őt emlegetni egyébként. Az ő kezdeményezésére, indítására kezdett tájfutásra foglalkozni, és aztán végül világbajnok lett belőle. Az jó néhány évet, hát legalább 10-12 éve meghalt már. Egyébként a zsidó fiú volt, 44-ben próbált tőlünk segítséget kapni, hogy valami hadűzembe bekerülhessen, de hát ez sajnos akkor nem sikerült. Ő elvitték Borba, a Radnóti féle táborba, igen, és onnan szabadulva aztán részt vett a Petőfi brigád harcaiban, délvidéken. Most ő rendkívül jó hatással volt a cserkészcsapatunkra, mert a népi kultúra legkülönbözőbb megjelenési formáira ő hívta fel a csapat figyelmét, motorja volt az ilyen jellegű cserkész munkának. Én személy szerint is nagyon sokat köszönök neki. Hát nagy tisztelettel, 3 éve volt idősebb ugyan nálam, gondolok rá. Zan Albert 1931-ben született, és 43-ban már egészen biztosan tagja volt a cserkész csapatnak, mert az 1943-as kemencei cserkész táborban jelen volt, erről még egy fénykép is van. Nagyon pici, nagyon szerény kép, de van. A háború alatt a szülei meghaltak, utána állva maradt, akkor Újpestre a szaríziekhez került az ottani árvaházba, és amikor katonakorú lett, akkor a kék ávóhoz hívták őt be sok árvaházi társával együtt. Mi úgy gondoljuk utólag, hogy ez a féle janicsár képzésnek lehetett, mert hát ez nem sikerült teljes mértékben, mert hiszen abban a perben, amelynek ő volt az első rendű vádlottja, összesen 9 AVH-s tiszt, illetve altiszt szerepelt, 5 szahéri szerzetes és 2 polgári személy, ezek közül én voltam az egyik polgári. Tehát ez az összetétel mondjuk jellemző meg erre a perre, és ráadásul ezek az AVH-sok valamennyien ami egyik elit alakulatának, a pártőrségnek voltak.
Az a kék ávó?
A kék ávó belül volt még egy elit alakulat, az úgynevezett pártőrség. Tehát ugyanúgy kék vállapot viseltek, kék ávóhoz tartoztak, belül feladatuk a párt és állami vezetők őrzése volt.
És ez a kék ávó egyébként mivel foglalkozott? Meg mivel
hát ez volt a terrorszervezet Magyarországon.
A
zöld ávó az csak a határőrséggel.
Aha, értem. Ez a klasszikusan ávónak emlegetett, és a zöld az pedig a határőrség.
Igen, igen.
Aha, ez ami...
Óriási különbség. Hát ennek a mellenes összeesküvésnek, és mindennek nevezhetjük, volt a kihallgatói szerint a vezetője, mindenképpen irányító személyiség lehetett a társai között. Őt is még 3 társát ítélték halálra, közöttük volt egy szalédi szerzetes, Sándor István, és ebből a 4-ből 3-at ki is végeztek 1953. június 8-án vagy 10-én.
Most a Jóska volt az, aki 47-ben aztán, mikor jöttem itt a cserkész otthonba, bújkált egy pár napot, ami otthonunkban, mert itt volt az alapsorban a 205-ösnek, az iskolában, és az iskola szolga, az altiszt, tudom, hát még éve pár évvel ezelőtt még láttam, még akvicsított, a Schröder, sok gyereke volt. A Schröder, Károly bácsi, Károly, de annak volt, hát vagy nem is akarok az ünni, 4 vagy 5 gyereke legalább, és abból, ha jól tudom, nem 4 volt fiú. Na most vele A legidősebb volt ez a Jóska, nem tudom, Tiszta volt már. A Jóska a pokoli volt. És akkor ők ketten diszidáltak, sikerült aztán nekik nagykeservesen. Szóval együtt mentek ők a Jóskával a Londonba, aztán a Jóska aztán kiment Ausztráliába, és volt is már itt meg minden. Az a Söder gyerek az meg ott maradt a Londonban, jól tudom, talán még mindig ott van.
Ez a tábor egyébként az én szempontomból, vagy családi szempontból azért is neveletes, mert anyámnak azt mondta, hogy táborba jön, de nem velem jött, hanem majd később. Hát ezzel szemben nem a táborba jött, hanem nyugatra ment.
Tehát azt mondta otthon, hogy a tábor vagyja?
Igen.
És nyugatra lépett meg?
Úgy van, tehát felhasznált ezt a 8 napot arra, hogy
abból velem... Veletek is volt közben?
Nem volt velünk.
Ugyanaz nap elment otthonról?
Igen.
És tudtál, hogy el fog menni?
Nem tudtam.
A táborról se tudtál? Hogy táborba akar menni, arra se tudtál?
Azt, hogy táborba akar jönni, azt természetesen tudtam, de nem érkezett meg. Hát én azt gondoltam, hogy valami lényeges ok miatt nem jön.
Akkor nem együtt laktál, nem egy helyen?
De együtt laktunk természetesen, de nem együtt indultunk.
Aha.
Igen, tehát neki volt valami oka, hogy majd később jön.
Aha. Ügyes És így kérdődő Ausztráliában?
Hát azt követően még egy év múlva, igen.
És odakint valami cserkész munkát folytatott, vagy folytatott? Semmit?
Nem.
És nyáron ti minden évben mentetek táborba, tehát minden nyáron csináltatok
tábort? Nem volt minden. A táborra való felkészülés az legalább 2 évet vagy 3 évet jelentett. Nem. Nem úgy volt, hogy minden évben táborozni. Gondolom, hát anyagilag sem ment ez így, és hát talán úgy tudom, a szülők sem igényelték így annyira, hogy minden évben. Na meg hát akkor is volt, hogy a szülők elvitték a gyereket nyaralni magukkal, ez nem ért rá, az ráért.
És az időjárással szerencsétek volt a táborokban, vagy
általában
kiöltöttitek?
Nem, ilyen nem volt. Általában igen, megmondom úgy, ahogy van így a kollektív nagyobb bacskákra, fiúkra gondolva, én változatlanul jó emlékeim vannak, valahogy úgy meg tudták választani a helyet, ami nem is tudom. Hát például Zebegényben is 2 patak közt voltunk, 2 patak közt, de tudtuk azt, hogy a patak úgy nem nő meg ott, de van. Hát az volt a legjobb, és akkor mindent meg tudtunk csinálni, mondom ezt a fa desből való kivágást is. Folyóvizet csináltunk a semmiből. Már. Megérkezünk egy pusztára, és nincs semmi. És akkor ugye abban kezdtük, hogy a sátrakat. Az első volt a sátor, mert a sátor van, akkor már rendben van. Utána másnap árkoltuk. Minden sátrat körbe árkoltunk. És utána kezdődtek a további kialakítások. Úgyhogy semmi szín alatt olyan nem volt, hogy mi ezeket ne végeztük volna el. Na most mivel ha árkoltunk, akkor már nem kellett félni attól, hogy kijön belőnket a víz. Sőt, volt olyan, most már ezt nem tudom, hogy én voltam egy kis serkész, vagy bár az én időmben volt, de mindegy, valamelyikben, hogy kitalálta valamelyik, hogy ilyen cölöpöket vertünk le, nem vastagokat, körülbelül ilyen, és arra tettük rá a szalmazsákot, tehát nem a földre raktuk a szarvasát. Hát például ez is egy olyan jó ötlet, mert jó, akkor se lett volna nyáron semmi bajunk, ha földön van, és jó kivoltak szarvasákokat, jó kitöntük. Hát például ilyet nem szólattak, megérte bennünket, mert amikor eljöttünk, akkor ugye nagy terület volt, meggyújtottuk felügyelet mellett is szalmát, mert hát az senkinek nem kellett, elégettük, nem hagytunk ott magunk után, tudom én egy ramagyot.
Az építményeket azt lebontottátok a távolodnál, vagy?
A keresztet is?
Tessék?
A keresztet lebontottátok például, vagy azt ott hagytátok? Tábor végén a tábor keresztet. Vagy nem is állítottatok ti?
Nem volt.
Csak zászlód volt?
Igen. Én úgy emlékszem, nem volt kereszt.
Reggelyben is emlékeztem, igen, a mozgástávasszik rendszerint. Elsősorban az armásot, hogy volt az armás, sátrakat kellett csinálni, ősi sátrakat, ősi sátrakat, tehetetei, elszállgat, így megyen, jó. Tehát, vagy ősi sátrakban alszik a nép, vagy pedig kétszemélyesen. Aludt, én most nem is mondom, akkor kétszemélyesen, a cserkén volt, az éppen személyes. Mikor oda mentünk, vittünk szalmazsákokat, ezt nem tudom, hogy az öregomban szereztem, de vittünk. És amikor bevőtt a vagon, hogy elmentünk, például belem túl sok a birtásom múlva, Bálintánban lejöttünk a vagon, ott ezeket a zsákokat, amik most nem tudtam, hogy megvan, hogy honnan kerültek elő, kitölték szalmával. De hát nem voltak ilyen
bűnöjöttek
a futókák, vagy ott, amik tehát a visznek a lányok. Tehát kitöntik a zsámokat, ezt elvittük, lehetett a tábor. Voltak már jó kézimunkával, jó bírom, hogy kézikummal is emelnek a gyerekek, akik mellemettek előtt a napokban. Nem tudom, hogy került ez a szalomarban, mint magunkkal, de ezt eljött egy kocsi zármas, és átvittek a lovas kocsi.
Milyen ilyen?
Úgy átvitt a hústok, a nőmel, 10 éves, a 10 éves, a vállára, az a krumplit, egy-két zsák krumplit. Tehát a tábort föl kell egyszerűen állítani, amikor kezdődött a tábor. Forrás víz közelében a vízcsaprendszer nem volt itt, hát nem volt ott. Vécén adott az éjfeg a tábor, ő a trilálásás. Ábor csináltak egy szállítást, és azokon oda tudtak jönni, és hát aztán kiindultottak állókat, nem tudom, mit a
gyereset. Leálcázták, igen.
És tervezett, most csak fiúk voltunk, nem volt rendben, hogy jobbunk. Reggel fölkeltek, hogy volt, aki a konyha volt, nem volt osztva. Szóval nem utolsó, hanem a mi üres cserkészek, a 39-es, mi látjuk, hogy mi mentünk be tejjén a palomba. Csúszós talahoz, de mellett a tényleg jelenti természetesen, hogy viszik a kakaróban a tejet. Hát reggel jönnek, riadó volt addigra, rendbeszedtük a munkat, voltak asztalengszékeink, padjaink, ilyen kiácsoló lombot, úgy csináltak. Ahogy összeállítottak, hogy padok voltak, meg ilyen asztalok.
Kötöztétek, vagy szögeltétek őket?
Szögeltétek. Hát akkor reggelizni kellett, ott lehetett ráadást szerezni, ha keresett, ittak, ettek valami. Dílenett a konyhajn, és meg bevásárolni, és beszereztek neked mind a városba, azért tevéjék.
Az milyen messze volt a város?
1-2 kilométer.
Meghozhatok a reggelit, igen?
Az utolsó már adtuk, hogy a gyerekek menjenek, ahol akarnak. Mi restcserészek elválasztunk a konyhát. Ott volt az a szabóvárosi, hogy végzett szakrácsnál a folyamat. Udorosnál Sóvágó utcában, ezt nem tudni, mi a kénycserkész valami. A múzeum, a vásárcsarok mellett. Ott volt egy budapesti cserkének egy kis, egész szép kis helyiség.
Szabó Lajos, aki?
Nem, Szabó Feri.
A kapus?
A kapus csak mondom, tehát, hogy nem aztán előtt használjam, mert elvártak a
szüleimmel. És ő volt a szakács?
Ő volt a szakács. Elment tanfolyamra, télen, mert minden télen. És ott tudtam beállítani, hogy mit kell betelegesztem a húst, vagy a krumplit, mert meghában mindenki már tudta, csak meg is kellett főzni.
Igen.
És aztán elkezdtük énekelni, hogy tejben is odakozmát, akkor arra csináltunk, voltál, hát ezt is így. Csináltak a termelést, és akkor odakozmát, tehát azon meg kell tenni, de a járműszeret felásztál, hogy égett az egész.
És például milyen táborépítmények voltak?
Hát volt a konyha, a WC, hétköző asztal.
Például kapu volt?
Ja, a kapu volt, amit felaktak.
Zászló volt?
az is volt is,
kereszt,
távol kereszt. Biztos, hogy te nem tudom.
Például egy esti program úgy volt, hogy volt esti ima.
Esti ima? Nincs, nem lehet mondani. Az átfogás, az átfogás, mert valami magyarul sem volt. Nem hiszem, hogy az ügyet imádkoztam.
Az a magyaros nyúl, ez a hiszek egy? A magyar hiszek egy?
Nem, hát az most más azt mondta, ilyen akkor mondtam.
De az mit értesz a magyaros ima alatt?
Hát is, hát mi atyánkot értem, mi atyánkot jött együtt, hogy akkor már az atyánkot nekünk is. Hát, volt, és akkor, hát a hiszek egyet is, ahogy mondtuk, így mondtuk, elénekeltük azt, hogy szervizünk tábor. Aztán a tüntetést, tudja, mikor látunk, mert jó munkát, éjszakát, csak elmondjuk
az. Egy tábornak a programja az hogy épül, hogy állt össze, mit csinálok egy táborban?
Hát reggel óta ébresztünk, az 6 órakor volt, ha visszaemlékszem rá, nem később, 6 órakor, akkor torna volt, hát ki úgy tornázott, akkor mosakodtunk, olyan jó volt a Diósjenőt, mondom, ahol egy fátnak a belét kivettük, hát persze a nagyobbak most nem kicsit gondoljunk, és azt megcsináltuk a dánázat, és azon folyt a víz, a forrásvíza azon ment, és állandóan volt csurgó víz, és nem kellett egymás után mosakodni, hanem odaálltunk és mosakodtunk. Akkor utána felöltözés, hát ez mind ilyen trikóban meg hatjában történt. Reggeli 2 vagy 3 fiú, én is benne voltam nagyon sokszor, bementünk a faluba, volt egy ilyen, azt is a vasúton hoztuk el, egy ilyen kétkerekű kocsi, és arra rá volt téve 3 kanna, azt lerendezték, ott most a parancsnok vagy a vecsérdi a helyettes, ha elintézték, és minden alkalommal kifizették a tejnek az árát, olyan nagyon jó tejet ittunk, minden, és kakaót ittunk, és ott is volt ugye szakács. De mindig a szakács a cserkészek közül a nagyobbakból került ki, és voltak a kutták, akik segítettek, hogy pucoltunk. Hát sok krumpit megettünk így a tábor alatt.
És akkor reggel volt zászlófelvonás is?
Reggel volt zászlófelvonás, és az egész nap. Fönn volt kürtjelve, volt nagyon jó 2-3, például a Buza Tipi, ő volt az egyik kürtös, nagyon jól tudott kürtölni, hát a kezdve a reggel a ébresztő, ott akkor fújtak. Jó, akkor muszáj volt meg. Kirúgtattak bennünket, meg magunkat is föl kellett kelni, de vidáman fölkeltünk.
És délelőtt mit csináltatok?
Mi csináltunk? Kérlek szépen, elmentünk különböző helyekre csoportonként, tehát nem az egész társaság, hanem őrs, hát őrsök. Elmentünk, és akkor különböző próbákra, mint olyanok voltak, akik föl tudtak bennünket készíteni ügyességekre, több mindenre, hát volt ilyen könyv, aminek is akkor mindenre megtanítottak bennünket. Hát annyi nevén soha életben nem tanítam volna meg, mint ott.
Megjövédelhetetek, és akkor ebéd után volt valami kis csendes pihenő, vagy
fiatal? Ebéd után igen, volt ilyen csendes pihenő, de nem volt olyan, hogy mondjam, meg se lehetett mukkanni, ilyen nem volt, hanem lehetett beszélgetni minden, és szabad foglalkozás volt délután. Akkor
mit csináltatok általában ezen szabad foglalkozáson? Mert akkor nem volt kiképzés?
Nem volt kiképzés.
Jó, a foci az mennyire volt népszerű?
Beszélgettünk. Volt.
Mit?
Ja, futballoztunk is többek között, igen. Na de hát akkor labdák voltak, ám nem kell ezt olyan nagy focira gondolni. Hát egy kis helyet kerestünk, focisztunk.
A méta akkor ment? A métázás?
Igen, ment.
Mikor volt a vacsora? Azt mondom, a szabad idő végén volt a vacsora.
Igen, hát várja, hogy általában nem volt késő a vacsora a tábortűz miatt. A vacsora úgy volt, hogy utána már sötétedett. Annak is megvolt úgy az ideje, aztán az úgy kialakult.
És mosakodni meg tisztálkodni, mikor mosakodtatok? Tehát vacsora előtt vagy után? Vagy nem volt minden nap lehetőség?
Hát még a reggeli volt
az. Én azt hiszem a reggeli volt. Aha. Nem kellene ezt olyan, hogy fejezem ki magamat, mint a gyerekekként venni. Hát megmostuk a kezünket, arcunkat, akinek eszébe jutott, volt, aki nem. Én is előfordult. Én mikor parancsnok voltam, akkor is biztos, hogy nem ellenőriztem le, ki mosakodott délután, vagy ki nem. Ott aki elment magától, volt, aki nem. Akkor még nem tudtam úszni. Egy nagy marhaság volt, meg is ijedtek, mert az egyik nagyobb cserkész, hogy te miért nem mész be a vízbe, és belökött, úgyhogy ezt úgy tudom, hogy úgy húztak ki a vízből. De megtanultam.
És ott aludtál meg úsz, tehát ott megtanítottak ezek után?
Ott nyertem a bátorságot az úszáshoz. Én nem ajánlom ezt semmilyen módszerként. Semmilyen módszerként nem. De hát tudjátok, hogy van.
Zászlónevonás mikor tartottatok? Tábortűz után vagy előtte még?
Tábortűz. Várjunk csak. Úgy tudom, hogy utána. Utána, igen.
És akkor hánykor volt takarodó, olyan 10 óra körül?
Körülbelül, igen.
És akkor utána jött az őrségnek az időszaka a takarodó?
Akkor jött az őrség, 2 órás őrségek, igen. Mindig be voltunk osztva, úgyhogy azt tudtuk már, előtte való nap, hogy holnap után ekkor a Bandi bácsi csinálta, ezt valamelyik segít is csinálta. Az én időmben pedig, mikor én voltam a parancsnok, hát akkor én csináltam. Nem adtam ilyesmit albérletbe. Nem. Megcsináltuk az ős, de az a gyerekeknek is jó volt. 2 óránként volt váltás, aztán volt is, hogy én is egyszer elaludtam őrségben, ilyen is volt, nem szégyen. Akkor a valamelyik parancsnok ébresztett föl, hát nem volt semmi következménye, csak ugyan már, hogy nem szabad aludni. És körülbelül.
Naplót kellett vezetnetek őrségbe? Pedig, hogy őrség napló ilyen volt nálatok?
Nem, hanem a parancsnok, például a Bandi bácsira, ő mindig megkérdezte az őrség tagjaitól, hogy mi volt. És ő azt feljegyezte, mint Tomiát ott is előfordult, hogy megijedt az őrség, és ezt bevallotta, mert mit tudom, egy őszike gondolom én, alakóbor volt, mert gyönyörű helyek ezek.
És táborban naplót egyébként vezettetek? Tehát a tábori életről?
Igen. A táborról, igen. Az akkor én eseményt, például ki volt beteg, hála a jó Istennek, olyan beteg senki nem volt már az én időszakomban, de úgy emlékszem a Bandi bácsinál is, hogy el kellett volna valakit vinni. Ja, hát az a leglényegesebb, hogy amikor a táborhelyet megnéztük, akkor zebegényben bementünk a paphoz, a plébánoshoz. Az volt az első, mert az ugye minden ember ismer. Akkor bementünk a községházára, mindenütt lejárt, ugye táborhelye, engedély mindenre megvolt. Akkor mentünk a fűszereshez, mentünk a tejeshez, mert voltak ilyen begyűjtő helyek ott a faluban, és oda vitték ugye be a tejet, és nekünk minden, ami soha ilyen ellátási probléma, zavaraink nem voltak, soha. Ez mondjam most az én tábori tapasztalatom. Minden megvolt, mindent kifizettünk rendesen. Pénzünk volt, akkor is volt, mert olyan rendesek voltak, és általában nem nagy menő gyerekek egyik sem volt, de a szülők. Igenis, én tudom azt, hogy a szülők akkor igenis, mert tudták, hogy jó célra megy, minden propaganda nélkül adtak a táboron, és elég volt az a pénz, elég volt. Hát például mondjam, az volt olyan apuka, aki megoldotta a feketén, hát akkor ezt nem ismerték, rendesen meg tudta oldani. Odaadták neki a teherautót, és az összes cucc, utcunkat kivitte például a pályaudvarra, akkor ott kint a parasztok azt a tanács vagy az előjáróság csinálta. 4-5 szekeret adtak, amivel a gyerekek nem cipeltek a gyerekek cuccokat, azokat befuvarozták. Utána mi vittünk ugye szerszámokat, ások, lapátok, minden. Sok azért megtelt ám egy vagon, egy rendes vagon. És mi nem marha vagonban voltunk a gyerekekkel, az a gyerekek, hanem külön voltunk. Kedvezményt kaptunk ugye annak idején a MÁV-tól, amikor mentünk. És külön jött a utánunk lévő szerelvényen volt a cucc. Mikor megérkeztünk, és az egészet meg lehetett oldani ebből a szülői, hát ugye akkor egész más volt a pénznek a értéke abban az időben, a pengős világ, szóval azért nagy pénz volt az, de ezek a szolgáltatások nem voltak olyan, legalábbis úgy tűnt, nem voltak olyan drágák, hát tej meg egyebeket venni, hát nem volt nagy összeg. Azért mondom, 3 ilyen kannával, nem tudom mekkora egy ilyen kanna, ilyen nagy kannával tejet például megregeliztünk. Mindenkinek jutott bőven.
És a táborból több napos kirándulásra elmentetek?
Elmentünk onnan, igen.
A tábor tűz az egy vagy kettő szokott vele próbálni az utcán folyamatosan. A tábor tűz történik a falusiak is, akkor a falu még nem nagyon történik, de az újdonság volt, ha jöttek a magyarok és hoztak tácskót, mi nagyon sőt, mert nem tudom micsoda, és ott itt a sombat este szoktam,
este imádkoztunk együtt, hát én ilyenre nem emlékszem, mindenki imádkozott, ahogy
és vasárnap ti bementetek a komisérekben
a falon? Hogy nem, cserkész ruhába, fölöltözve, kalapba, árvalányhajjal, minden, gyönyörűen, úgy, mint a katonák. Sőt, aztán örültek nekünk, hát mindig tönde volt a templom a lakosság részéről is. Hát már úgy ismertek bennünket, hát azért 2-3 hét alatt meg lehet ismerni.
És olyat ti csináltatok, hogy a papot kivittétek a táborba, és ilyen tábori mise?
Az én időmben nem. Nem, nem, nem. Mi jártunk be a templomba. Én nem hiszem.
A őrvel kikették is a cipőkrémát, akkor már újjátékot tétek.
Bekendték észre a cipőkrémát?
Hát elrakt. Rájöttek, hogy alszik, aztán mondták, hogy akkor már megszervezték. Tehát 7 hónapig. Nem is vette észre, mondtam, hogy a kézre.
A másik, hogy a helyi lakosság részéről nem volt hogy ilyen nem cserkész fiatalok úgy érezték, hogy most kijönnek megnézni ezt, de nem jelentették látogatásukat, szóval nem volt ilyen, hogy megtámadták a távol.
Semmi. Olyan nem volt, hogy bármi onnan eltűnt volna, de mi sem vittünk el. Azon kívül, amit elmondtam, hogy volt egy olyan vaskalapos paraszt, aki azt mondta már pedig, nem adok szalmát, olyan szépen kértük tőle, hogy tessék szeresni. Megijedt attól, hogy 30-an vagyunk, és miért hát a állatok alá ugyanúgy jó lett volna, hát nem ment volna alattunk tönkre az a szalma. Még mi azt is mondtuk, jól emlékszem, mondtam neki, hogy vissza fogjuk vinni, és ott egy helyen fogjuk kiüríteni a zsákokat. Hát ugye haza nem vissza. Igen. És nem. Eneföl le volt kaszálva a széna, végig jó meg volt száradva, és meg összeszedtük.
Táborban a szülők lemehettek megnézni?
De. De a Bandi bácsi idejében is, engem is például a szüleim meg tudtak ott Diós Jenőn látogatni, és itt is, Zebegényben, amikor én vezettem a tábort, sőt, meg is hívtuk a szülőket arra bizonyos napra, és mindig azon izgultunk, hogy jó idő legyen
az. Amit az építményekhez kivágtatok fát, azon mit csináltatok végén? Összeraktátok gullába, elégettétek?
Összevágtuk és etüzettük. Ez volt.
És az asztalhoz például az deszkát használtatok, vagy pedig rögfákat?
Rögfákat, egymás mellé. Uh-huh. Egymás mellé azt a Becsérdi volt a nagymestere ennek, Becska, úgy mondtuk, nagyon rendes srác volt, és volt számos ötlet, de hát nem, hát ilyen deszkát nem volt módunkban csináltatni, viszont olyan fákat választottunk, amit egymás mellé, és aztán összeszögeltük.
És távolkaput ti csináltatok?
Igen.
Akkor az építményeket szögeltétek és nem kötöztétek?
Szögeltük, volt szögünk elég. Jó, azt utána szétszedtük, vagy úgy eltüzettük, már nem tudom. Lényeg az, hát ki hogy jobban tartson, hát a kötőzőm se volt annyi, hát. Szóval nagyon sok mindent vittünk már, nem emlékszem, hogy miket, de hát rengeteg mindent el kell vinni egy ilyen táborról.
1938-ban volt a következő tábor Diósiek. Az volt a helyzet, hogy a Vandi bácsának Brüsszelbe kellett menni, és azért egy hétig ravaszkérés volt a parancsnok. A helyettes volt. És volt egy Péterhegyi elemér is, de arról nem sokat tudunk, mert az nem sokat szerepel, helyettes parancsnok. Ők voltak ketten.
Akkor Diósienőn elmentem egy gazdához, hogy kellene, mert ja is, minden szülő megvaradta a szalmazságot. És hát ugye bele volt téve a csúcsba. És elmegy, azt mondja, hogy nincs, nem adj szalmát. Hát így állt hozzá a témához. Ja. Benyújtöttünk szénát. Nem is szalmát, hanem szénát. Egy este kimentünk, megtöltük a zsákokat szépen, nem loptunk, szereztünk. Fiúk voltak benne, ebbe a két dorogman meg nyugodjan, szegész Endres, ezek voltak a vezérűrük, de én mindenütt ott voltam. Tehát nem volt a fekete dolog. És megtöntük a hátizsákot. Két és fél hétig táboroztunk, és a szülők lejöttek, meglátogattak bennünket. De hogy miket csináltunk, mindent, amit lehet, az asztaloktól kezdve összeütöttük. Olyan ügyesek voltak a gyerekek, tehát mindent meg tudtunk csinálni. Fűrész volt, fa volt, és mindent gyönyörűen úgy hagytunk.
Ott volt egy sztori, kérlek szépen, a disznókat megertettek az egyik dombon, és több főzelék volt ebédre vagy vacsorára, már nem mentem, inkább ebédre. És az volt a helyzet, egy csomó tök megmaradt, mert nem szerették a gyerekek, és azt kiértett. És annak a szagát a disznók megérezték, és éjszaka meglátogattak bennünket. És az egyik őrségbe lévő férfi, de lehet, hogy a becsérni volt, azt hitte, hogy vaddisznó, és az egyik disznóban belevágta a tőrét. Az a disznó ordítva elszaltatta, másnap láttuk, hogy miért van egy vérzsidó. Szerint disznót néztek vaddisznónak. Egyébként nagyon kellemes volt a tábor, akkor voltunk Zrégei Palánkó király. Zrégei várat megnézni, és kérek szépen akkor lementünk az Ipolyhoz, Zrégei Palánknál, és a Vandibá átvezetett bennünket a Ipoly fölívelő hídnek a közepéig, akkor nem volt ám, hogy hatásság, meg ilyesmi. És ott elénekeltük a Merek Magyar Műt. Ennyi volt, meg fülöttünk az Ipolyba, engem rám szóltak, mert majdnem Csehszlovák területig átúztak.
Vandi bácsival van egy jó sztorim. Őrségben voltunk, Diósienőn, és sose fogom elfelejteni a Zsibak forrásnál, és hát megmondom őszintén, én is hát féltem este okróból, zörgés, stb. Ketten voltunk, amit vártuk, hogy vége legyen a két órának, éjjeli időszak volt, és megijesztünk, és a Bandi bácsi egész biztosan akarattal csinálta, de nem rosszat mondok róla, csak mondom. És a következő történet, ott volt itt a kórház. Mi ilyesek voltunk, kenyér is volt, ő odaadta asztalot, mert asztalunk volt a csalak után. Evett belőle, és mi megettük, meghámoztuk a leálltuk a haját a kórháznak, és megettük. Másnap reggel Ronde bácsi kereste a kórházat. Hol a kolbász, és akkor elkezdtük mondani, hogy hát biztos a kutyám, hogy macska, mit tudom én, milyen állat. Azt mondja, az nem létezik, tessék megmondani, csak volt, becsületre tanított bennünket, hogy hol van a kolbász, mert ő azt ott hagyta, és úgy emlékszik rá pontosan a asztalon. Hát aztán bevallottuk töredelmesen, mert azt mondtuk, hogy a macska, hát az nem fogja meghámozni. Volt például vértes somlón is, azon például én nem voltam ott.
De a Dánhida az ennek a vasútállomásra, ennek a
vértesomlónak.
És külön vagonnal mentünk, a krumplit énekelni. Egy vagonnal mentünk a bánra, és az egy fuvaros kocsikkal, mint a lovas kocsikkal bennünk ott a nehezebb dolgát, ott a vértesomlóra. 9 nyarán, amikor vértesomlón voltunk, átmentünk Komáromba. Komárom is, és Komárom hídon, és akkor egy raj, azért az egyik föltönő volt, kis társaságával a hund, bevonultunk Komáromba. Tudom, Komárom 38-ban került vissza. Aztán 39 nyarán volt, ez már akkor még a cserkészet valami újdonság volt. Ezen 8-10 ember megyek igazsorba Komáromba, tök megnéztük őt. Na ott aztán lássoltak a polgáriskolába bennünket, aztán egyik tulajdonos, hogy szomszédhez hozott ezt, és mondta, hogy tegyenek meg egyetek meg ezt is. Tudom, hogy valaki mindent ott adjon, mert amit tudtuk haza, ezt a tejet, na ott egy tejet a labdánk volt, ezt mindig vittünk a futballpályát, vagy a töltet, meg itt a Komáromban. Ott az öltön álltunk döngőzni, hogy nem mindig voltunk.
42-ben az én vezetésemmel volt egy 3 személyes mozgó tábor, mert többen nem jöttek el. Lementünk Újvidéki hajóval, nagyon kellemes úton, és Újvidékről Szabadkán Bajáig, Bajától hajóval vissza. Nagyon kellemes, szép túra volt, akkor közben partizán harcok közepével keveredtünk bele. Az úgy történt, kérlek szépen, hogy elhagytuk Hadik Népe nevű községet. És az a helyzet, hogy eljutottunk Szent Tamásra. Szent Tamáson azt láttuk, hogy a katonák állnak minden ház előtt, lövésre kész fegyverrel a kezükbe, így tartva a fegyvert. Oda mentem azért, az őrös mondta, hogy vezessen a parancsnokhoz. Hát elvezetett egy főadnagyhoz, aki mondta, hogy nagyon udvarias volt, azt mondja, sajnos nem maradhatok itt a faluba, mert életveszély van. Az éjszaka 3 vagy 4 csendőrt megöltek a csetnikek, és azt mondja, most itt tisztogatás folyik. Fölültök a vonatra, ekkor és ekkor elmentek 30 km radába, ott nyugalomban. Hát mit tehetünk mást, fölültünk a vonatra, elmentünk 30 km-rel odébb. Most 30 km-rel odébb, kérlek szépen, megérkeztünk egy Bács-Topolya nevű faluba. Onnan elmentünk népdalt gyűjteni, kérek szépen, meg népi szokásokat. Az a helyzet, hogy ez a Hadik Népe az azért nevezetes, mert Hadik Népén a Moldvából emigrált csángokból laktak. Az volt egy a mondásuk, hogy használja egészséggel, mikor megkínálták az embert élelemmel, azt mondták, nem azt mondták, hogy fogyassza egészséggel, használja egészséggel. Akkor kérek szépen, Csikérje nevű faluban léptük át a régi határ, és elmentünk Bajára, Baján a laktanyában aludtunk, nagyon szívesen fogadtak bennünket, és másnap délelőtt, azért 11 vagy 12, 12-kor indult a hajó, ami kérlek szépen egész éjjel ment, és másnap hajnalra voltunk. Ez volt a délvidéki táborlás. A Pokorni Jancsi és a Jávorka Péter elmentek 43 pünkösdjén. 43 pünkösdjén elmentek kérlek szépen mozgó táborozásra, ketten tábor szemlére. És akkor kikötöttek kérlek szépen Kemence nevű községbe. Elmentek hajóval Váci, és Vácok ezzel földjáról voltak kérlek szépen Kemencei. Nagymaros, aztán Márianosztra, ezt a tábort is én vezettem.
1943?
43. július 20. 2 hétig tartott. Rengeteg köleskását ettünk, mert azt kaptunk a cserkész központtól jutányos áron. Rizsmálenburg, megfőztem, mert én főztem egyébként, megfőztem a köleskását, és az úgy történt, hogy föltettem főni a kölest. Akkor kérlek szépen besűrűsült, akkor öntettem rá vizet, akkor híg lett, akkor megöntettem rá, megint sűrűsült. Olyan rengeteg mennyiségű köleset megfőztünk, még jó lett. Aztán, hogy mire legyünk? Hát kérlek szépen, akkor a gyerekek szedtek vascseret. Kérlek szépen azt a vascseretét megették, és attól olyan hasmenyiségűt, hogy egész ilyen szaladgáltunk a tábor körül. Egyébként a jelentősége még az a cserkész tábornok, hogy 4 vagy 5 erdélyi fiú is csatlakozott hozzánk, mert akkor a cserkész központ előírta, hogy aki táborozni megy, annak kell erdélyi gyerekeket is vinni magával. A négy erdélyi gyerek megjött, de nem velünk jöttek, mert késtek, de megjöttek, és vagy a Fokorinak, vagy a Jávorkának az ősére oszott, nem, arra már nem emlékszem, de az a helyzet, kérlek szépen, azok olyan fegyelmezetlenek voltak, hogy az nem igaz. Akármit parancsoltam nekik, lefekték a fejüket, és nem engedelmeskedtek. Beosztottam őket, ilyen őrségre nem voltak hajlandó őrségben menni. Aztán pár nap után kijelentették, hogy ők nem érzik itt jól magukat, inkább elmenek. Hát mondom, menjetek. Az 4 kilométerre voltunk kemencét, volt egy ilyen hegyi vasút, mert az az egyet, hogy itt faktermeléssel foglalkoztak az emberek, ilyen lórék voltak, az a lóré, az tudni való olyan, hogy ilyen, van rajta kétszer két kar, egy ilyen vasúti kocsit, de nem nagy a vasúti kocsi, csak 2 méteres. És a kitermelt fát abba rakják bele. Na most az a helyzet, hogy reggel egy ilyen lovas szerelvény fölhúz 4-5 lórét, és délután jönnek lefelé a fák önállóan, mert dombos. És gurul lefelé, és egész a depóig legurul. Mi is kaptunk egy ilyen vasúti lórét, de annak volt talpa, meg lehet ülni rajta. Csak az volt a kikötés, hogy a lórét azt kell rakni a sinekről, mert hajnalban jönnek, vagy reggel jönnek a lovas lórék fölfele, hát útban van, ugye nem szabad út. Azt mindig kiraktuk, és akkor meg volt szabva, hogy hány óráig nem szabad rátenni a sinekről. Szerintem 7 vagy 8 óráig meg korán jöttek a lórék. Falszállítás meg délután volt mindig. Kiválták a fákat és délután fölrakták, úgy látszik, amit kivágtak, azt pakolták tör. Na és az lehet, hogy akkor én reggel lementem a lóréval a izébe, a községbe, bevásároltam tejet, mert általában minden tejet, vagy kakaót ettünk. És az volt a helyzet, kérlek szépen, hogy lement a lóréval, aztán föltoltam a lórét, mert arra nehéz volt, mert egynek főfej, de föltoltam, erős voltam, fiatal voltam, mit számított. Na most a büszkeség az, hogy 2 hétig fönn tudtam tartani a tábort. Volt egy másik tábor is kemencén, amelyik a Csóványos nevű csom volt, meg is látogattuk őket, azok 1 hét után hazamentek, mert elfogyott a élelmünk. Nem tudtak élelmet szerezni. Nekünk végig bőven volt élelmünk a következő miatt. Tudnivaló, a csapat nagy focista csapat volt. És az a helyzet, hogy voltak benne kiváló focisták. Én magam is futballoztam, én nem tartottam a kiváló közé, megmondom őszintén, a jó közepes voltam, nem voltam kiváló. A legkiválóbb a Dorognak volt. Na most kérlek szépen, az a helyzet, hogy meghívtak bennünket egy fordul meccsre, de mondták, hogy nem tudnánk erősítést adni a csapatnak, mert játszanak az Ipoly Visk nevű község csapatával, és erősítésre lesz. És akkor kérlek szépen, a nagyon híres futballista volt az Őri, nagyon tudott. 2 gólt, és kérlek szépen, minden élelmet megadott, akkor bőven az élelmiszerjegyet, még haza is hoztunk egy csomó lisztet, meg cukrot, érted? Bőven adtak élelmiszerjegyet, a hentes az, minden étkezés alkalmában borjúst tettünk, mert az volt a helyzet, hogy borjút vágtak, és az olcsóbb volt, mint a disznós. Úgyhogy bőven volt kajánk, úgyhogy egy percig se éheztünk. Kaptunk szalonnát, meg kolbászt, meg minden, ami kellett, minden. Kirándulni nem mentünk onnan sehova sem, mert a hegytetején voltunk, Csóványosra fölmentünk egyszer. De általában fotballoztunk. Meg a pazakban eltorlaszoltuk a patakot, mert ott volt kérek szépen a... És készen eltorlaszoltuk a patakot, és csináltunk egy fürdőt. Szóval 5x5 méteres idő volt, vagy 6x6 méteres nagy kis patakot eltorlaszoltuk, mert marra nagy kövek voltak, ott meg lehetett csinálni. És a kövek között is, ahogy kifolyt a víz, azért megállt. És nagyon jó fürdőtünk, nagyon kellemesen éreztük magunkat. Még volt egy kalandunk, mert jöttünk visszafelé, és Végei Palánknál, de átrakták a csomagokat egy másik szerelvényre, valószínűleg az volt a végállomása neki, és közben, ahogy közben raktuk a vizét, rakták át a vasutasok a holmit, megindult a vonat. Az volt a jelentőség, hogy a nagy ládánk, amiben kérlek szépen a táborozási főszereléseket tartottuk, az éppen majdnem, hogy leesett. Hát nagy kár lett volna, mert ha összeterült, nem tudjuk valahogy. De aztán nem tudott egy semmi baj. Szerencsésen hazaérkeztük. A Szabó Ferenc az volt az állandó szakács a táborokban, annak a papája is szakács volt, a háromcsőrű kicsi kacsa nevű vendéglőben. Nem, ő közgazdász lett. Nagyon jó tanuló volt.
Aztán Zebegényben az a tábort én vezettem 17 éves koromban, és tudom már, hogy vállalkoztam én arra, hogy 40 gyerekkel, megvan a fénykép is, rajta van 250 Miklós cserkész csapat, és egy cserkész ott állok a kapu előtt. Maga az, hogy én maga sem tudom ma elinni a szülői segítségen kívül, mert a szülők nagyon sokat segítettek, hát ez érthető minden vonatkozásban. az egyik szülő elintézte a mávot, elintézte azt, hogy teherautó legyen, amivel kivittek bennünket. Hát voltunk valami 40-en vagy 45-en mentünk táborba. Elintéztük azt a Cserkész Szövetségnél, én jó voltam velük annak idején, és 4 vagy 5 ilyen nagy sátrat kaptunk, meg kicsiket. Olyan kár, hogy azon a fényképen nem az egész tábor van rajta, de annyian voltunk, hogy ezt mind megtöltöttük. Fölvittünk az összes szerelvényt, minden élelmiszert, konzerveket, és megszerveztük, azt kaptunk tejet, úgyhogy 3 kanna tejet minden nap hoztunk, és kakaót ittunk. Ha jól éltünk, én csak jókat tudok mondani, nem dicsekszem, de azok, akik átérték, hát nagyon.
És főzni hogy főztetek?
Szakács volt, ez a Bakányi is szakács volt.
Én a háború után csak egy tábort vezettem a Holdvilágára, tehát 1948-ban. No hát, akkor tudtuk már, hogy a fúzió feltétlen teljesen meg fogja szüntetni a csapatot, tehát ez egy nosztalgia tábor volt, hogy úgy mondjam. 3 őrsi sátorral voltunk fent a Pilisben, a Holdvilágárok földjében. Fent a barlang szája előtt van egy viszonylag keskeny, tisztás, nem is
mondható. A vízesés?
A vízesésnél, igen. Akkor rendkívül nehéz anyagi körülmények között voltunk, mert ugye támogatást senkitől nem lehetett akkor már remélni. Következésképpen teljesen a magunk pénzére, forrásaira voltunk utalva, tehát ilyen módon azt a kis teherautót, azt a fél tonnás teherautót, ami a felszerelést kiszállította, és ez ebből kellett voltak éppen fizetni, hogy szó sem lehetett arról, hogy egy távolabbi helyen próbálkozzunk. Még jellemzésű elmondom, hogy hát akkor én végigjártam jó néhány olyan helyet, ahonnan segítséget reméltem. Például elmentem az amerikai követségre, éppen az előbb említett Dobó Vilmos egyik ismerőséhez, hiszen bizonyos Kovács valakihez, aki az Egyesült Államokból ide delegálva a magyarul tudva természetesen a követségen dolgozott, de hát ők nem mertek segíteni. Valószínűleg éppen a mi érdekünkben nem.
Igen.
Ez a sejtésem. Na, lényeg az, hogy ezért került fel egy ilyen közeli táborra, hogy tudási költségek ne legyenek, hiszen felszerelést ugyan hát nem tudtuk volna a Tomázi hívtől oda felcipelni, vagy legalábbis nagyon nehéz lett volna, körülményes, de hát az egyebeket meg igen. Na most ez egy rövid tábor volt, úgy emlékszem, hogy összesen 8 napos. A létszámra sem emlékszem már egészen biztosan, 3 őrsi sátorba, tehát 25 és 30 fő között lehetett a létszám, erről semmilyen feljegyzésem nem maradt. Hozzá kell tennem, hogy nekem rendkívül sok cserkész holmimat az AVH elvitt 1952-ben, tehát ami véletlenül megmaradt, az az ő gondatlanságok következménye.
És egy csomó UNRWA akció katolikától kapott a cserkészszövetségek az utolsó, ekkora nagy doboz heringeket kaptunk, és azt nagyon sokat tettünk arra, és emlékszem, gyártunk.
Tehát a 48-as tábor végül is egy ilyen záró tábor volt, szabályos tábori programmal, tehát mindent úgy csináltunk, ahogy ezt korábban természetesnek tartottuk. Amire bizonyára ők jó néhányan emlékeznek, hát óriási palacsintasütő versenyt rendeztünk, aminek az egyik hát legjelentősebb személyisége bizonyos Rödel Tibor volt, aki ezt követően 3 évvel, tehát 1951-ben visszidált a nyugati határon át, amikor már nagyon nehéz volt, most Angliában él. Egyébként hát a városmérőiskola pedagógusának volt a fia. Tehát
így került a csapatba.
Így került a csapatba.
kirándulások. Hát ahova lehetett, mindenhova elmentem. Hát többségében azonban itt Buda környéki hegyekben jártunk.
Állandóan jártunk kirándulni, kérlek szépen, amikor az idő engedte. Fő kiránduló helyek voltak a Széchenyi-hegy, ott labdajátékot játszottunk, főleg ez a lubba labda ment. Szóval ez egy nagyon jó játék volt, igen élvezetes, hogy igen szórakoztunk vele. Nagyon jól értjük magunkat. Amely fotbaloztunk, itt általában állandóan fotbaloztunk.
Jelenleg egy kis sztori egyszerű. Ő mindig szerzett autóbuszokat is nekünk, de hülyesülve, hogy nem kell gyalogolni. Egyszer szereztek egy autóbuszt, és azzal fölmentünk Nagykovácsiba. Jó, busra ott voltunk, akkor a délután, vagy késő délelőtt, és ott tettünk valamit, a busz megint hazaküdték mindig, mert hát ott mértékegen visszafelé jöttünk a bőrnek, jöttünk gyalogolni, mert mire bejöttünk a bőrségbe, hogy megint nem most a szállt. Egyszer az történt, hogy este a kőbebelső rámfőzítés lett itt a hasonló november volt, és azt is kellett tudni a kapkodó, hogy kicsit. Volt egy cserkész, mert sok minden vége volt, hogy beletett a főbe is szög volt a végén. Volt fönt meg ilyen olyan lehetőség, hogy hozzá lehetett kapcsolni, és volt fönt még luk is benne, ami rátettük a morzsa zászlókat. Na ezt éppen így volt, ezeket a zászlókat minden rajnak külön színű zászlója volt. Négy raj, benti bár mindent, hogy szeretne valamit. És a minden ősnek más színe volt a zászlójának. És mi jöttünk az ilyen szeptember, október, nem tudom, ami az őszi nappal, és közben énekelgettünk, és sötétben menetelés és nem lehetett csinálni olyan, de rajtunk a minden ősnek a zászlója rá volt kötve, így kb. Egy ekkora mindig a fél asztal, most a zászló, nem tudom most neve, de egyszer csak a sor elején az zavar támadt, rendőrautó állt meg mellettünk, úgy mi tüntetünk kommunista helyben, kommunista zászló, az a zászlónk, a vörös zászló, a dinár zászló, az a morte zászló. Úgyhogy az öregnek így hittük mindig a Pantén Pásis őreg, ennek minden telefonlandba kellett ejteni, mert egy magyar csendőr, egy magyar rendőr, az elégesen tudott lenni a vörös. Azt mondta, hogy itt, mi most itt megvárítunk, hogy intézkedünk, meg kell ott várni, ott a hideg úti útnak az egyik, nem tudom, hogy egy kilométer könnyen. Tehát ezt csak arra mondtam, hogy a Pandi bácsi nálunk az mindent megtett.
A nyári táboron kívül mentetek-e ilyen egy-két napra kirándulni, vagy pontosan több napra kirándulni ősszel, tavasszal?
Hát voltak, szóval valahogy az őrsök mentek. Mm-hmm. Tehát nem az egész, hanem őrsönként. Én is voltam egy pár helyen, szóval ősvői nagy réten meg ilyen helyekre mentünk, de megmondom úgy, ahogy van, így a környékre mentünk, csak a Schwab-helyre mentünk föl, persze a kilátóhoz voltunk, igen, ilyen kisebbeket. De ez úgy volt, hogy utána hát visszajöttünk.
És télen síjálni, síjálni?
Nem, az nálunk, az valahogy nem tudom. Ez nem volt. Ez kimaradt.
És nálatok ilyen vízi cserkészkedés az volt a csapatban, vagy akkor ti kimaradtatok?
Ki.
És a regős cserkészettel ti kerültetek-e valamilyen kapcsolatba? Vagy velem tudsz róla?
Nem.
Dobó Vilmos
igen.
Nevét írtad. Ő azt mondta, hogy együtt kezdhetek el eltérnyezői repülőzni.
Cserkészrepülőként igen. Hát ez 1945-46-ban volt, ami gyakorlatilag azért azt jelentette, hogy a Magyarországon akkor még nagyon tevékeny szövetséges ellenőrző bizottság, a szovjetek vezettek természetesen, hol hozzájárult a vitorlázó repülés oktatásához, szervezéshez és magához a repüléshez, hol megtiltotta. Most persze jóval több volt a tiltás, mint a engedély, úgyhogy én nem jutottam túlságosan messzire, néhány ugrás erejéig. Tehát a startkönyvben ezek szerepelnek. Ez praktikusan azt jelenti, hogy az akkori módszerekkel, a gumikötéllel meghúzták a vitorlázó repülőgépet, és akkor szögdéssel 70-80 cm, 1 méter magasra emelkedett a gép, és repült 10-15 métert, aztán csusszant egyet, akkor volt még benne lendület. Ezt még egyszer vagy esetleg készen megismételt, tehát hát eddig tartott az én cserkészrepülői pályafutásom.
Körülbelül mennyi idő volt
Hát ez ilyen...
Két hónap?
Vagy... Nem, sokkal hosszabb ideig tartott, ez majdnem két év, másfél évig feltétlenül.
És közben ehhez a csapathoz tartoztál, mint tag?
Természetesen, igen.
És a cserkészrepülők azok pedig mindenféle csapatból voltak, vagy egy csapat láttál a
Nem. Sok csapatból, igen. Tehát nem volt külön cserkészrepülő csapat, hanem volt egy kiképző keret, hármasatán egyen. Egyiből állt tulajdonképpen akkor is cserkészrepülő szervezet. Most az országban több helyütt volt, ugye a vidéki gyakorlat mi volt, hogy ott mit engedtek, mit nem, ezt nem tudom.
A Bandi Vágot nagy fotball rajongó volt, és belénk nevelte a fotball szeretetet. Az Almás is Franz Drucker. Almás ez olyan lelkes Franz Drucker volt, hogy anyukája 11 órakor már ebédet adott neki, mert már 12-kor ment a Fradi pályára, gyalog Budáról, hogy az előmeccseket is látsa, mert előtte játszott az Ifi.
A Csíduri volt a jobb szélső, és a testi volt a bal szélső. Lassan volt, hogy a Dorianek olyan lába volt, mint a izének a ősz meg. Úgy ment ott a jobb szélső, beadása már félkó volt. Hát ugye, Dorianek a hobbija volt a futball, 40-en voltunk, de az 4 futballcsapat, ő hozott 4 dresszet. Az 50-ír, ugye az mindig a Fradi volt. Aztán fekete pirossat, az meg a Mapc volt, látvettük a színüket. Aztán akkor mindig van dressz, de mindig hozott egy annyit a dresszt, ha az elkopott a előző. Aztán akkor, amikor meccset játszottunk, vagy edettünk.
A dresszeket hozta mindig a Bandi bácsi?
Nem, milyen Bandi hozottak.
Most, hogyha elkapott, akkor újat kapott.
Unokámat tartak 20-20, hogy haza kell vinni a dresszt. Annak idején pedig csak mi van.
Csak a meccsen?
Meccsen, csak itt meccsek voltak, mert kölyök meccsek, ők voltak legalább sokan egy kurányi. 4 futball csapat volt nekünk lábon. A nagy csapat ez volt. De volt, kis csapat voltak, hogy pirosak, meg a feték. Szóval 4 csapat volt, tudtunk egy tornát játszani, éppen ott a budafoki tájákon.
Többi csapatnak a színeit azt...
Hát a fekete pirosra emlékszem határozottan.
Igen?
De hogy de volt Bocskai, az volt sárga, kék sárga.
Az ott csak a neve Bocskai?
Debrecen híres csapat, mint a Bocskai. Debrecennek a csapat, a Bocskai, Debrecen, itt voltak azok hajduk.
Igen?
Tehát az volt a sárga, kék sárga. De az nem marakózott, nagyon elkapott az egyik. Mi ilyenkor egy halomban dobáltuk, és akkor egy nénőt elvitte, azért pénzt kapott. Nem, meg oda kell hozni a szennyes a trikót nekik, ott van tudást, hogy elmentünk Szentendrére. Telefonáltak, vagy írtak, vagy oda ment valaki. Vasárnap nem tudtok egy meccset hozni nekik, hanem mentünk mi vasárnap mi. Közben vasárnap egyikén eljöttek, ők a csapatok kérdettek. És akkor így hát részint bajnok részint megkötött az eredményt a sportnak, amik úgy hitták. Az ő címe volt a papírnak. Megkötött is, hogy benne volt az eredmény, hogy ennyi és ennyi rendszerint kikaptunk belőle. Így nézett ki a naptán, vagyis mondjuk a Tabáni, meg Naphegyi Grund, ahonnan származtak nagyon sokan balisták. Na itt ez meg volt a csodakapusunk, a Kubik. Tehát egy kicsit kiolgott tőlünk, kicsit, mert nem ment középiskolába. Polgári után, tehát a polgári mellett is adom minden oda, utána elment szakmát tanulni. De tehát nagyon jól tartotta a kapcsolatot,
keresztnevét? Nem tudod?
György. Itt most a magyar időben a MTI-ba fönne helytezem látok. Volt akkor annyi beépítésen rít volt, hogy én még nem mondtam az előző tanuló kezelőkoromban, de kellett tartanom magam, mert ha elvasztottam volna a tanulmentesen, kivettek volna, mi szegény család voltunk. Tehát apám bírósági artisztot is, négy gyerekünk még diplomás valamit csinált. Tehát mi akármilyen nehezünkre is esett, nehezemre is, hogy hazajöttem a Kerabó az Alkotmány utcában a Naphegyre. Ez fél óra gyalog. Hát a Láncében, hát az Alagon és a Fülön Naphegyre.
Igen.
Hazajöttem így fél-kettőre. Hamar megadtam a kaját, és most odaállok, és mentünk ki a Grundra focizni. Aztán akkor jött a másik is, meg a harmadik is, ez meg ment, mert mozi egyen volt, vagy kislány volt. Tehát ez így állandóan körforgalom adódhatott akkor. És ez volt a Naphegyi Fogizónak az alapja, a Grundoknak az alapja, a Toldik Jézal volt, a Grundapak, amit mondtuk. Egy segítiszt ez a Mecsérdit. Például jellemző, hogy 1938 nyarán volt egy futballvilágbajnokság. az öregabb antiválaszunkban szakértő volt, segített ezért bennünket. Na, akkor a Vecskáik, Vecská volt a Vecsétiek, előző nevet, odaadták a lakásukat a döntőre, mert akkor még a rádió nagy újság volt. Prédikált nekünk az öregi kicsit, hogy most öregedtek ide idegenek a lakásunkban 30 embert, ugye, és akkor leül 30 ember, már probléma. És hát itt meghallgattuk a magyar-francia meccset, amiből magyarok 4-1-re kikaptak, 4-2-re, segítettek ebben bennünk, hogy ilyeneket megnézni.
Ez a dologban ez olyan ügyes focista volt, kérem szépen, hogy ez saját magának passzol. Kicserezt az ellenfeld, elrúgta a labdát és odaszaladt. Fantasztikus volt, hogy mit tudott produkálni. Fantasztikus volt. Az volt a legjobb fotbalisták a dolog. Az a biztos gólkirály.
Itt a Városmajorban egyébként a kézilabda volt, mindig a Városmajor erőssége. Tehát a cserkészek is inkább kézilabdáztak, mint fociztak.
Más csapatokkal itt a környéken milyen kapcsolatok volt?
Én, ha jól emlékszem, nem nagyon tartottuk. Általában így a csapatoknál inkább a parancsnokok tartották a kapcsolatokat. Én nem is emlékszem erre. Tudtunk róluk, hogy vannak, de az valahogy olyan nem kasztrendszer volt, hogy nem tudnám már másképpen kifejezni.
És olyan, hogy egymás közelében levő cserkésztáboroknak ilyen rajtaütés, előre megbeszélés alapján olyan nem volt nálatok?
Nem.
És számháborúzni, ti számháborúztatok
a táborokban? Hogyne, csináltuk. Persze. Hát még azért is csináltuk ezt a Üvösvölgyi Nagyréten is. Nem csak a mi csapatunk, akkor több csapat volt. Szóval ezeken a találkozókon aztán több csapat jött össze. Hát főleg hát a minden, hát főleg a parancsnokok ismerték egymást, vagy az idősebbek. Hogyne volt számában. Persze, hát akkor annak idején a cserkészboltban lehetett kapni is ilyen háborús számokat, nem is kellett nekünk csinálni.
És elő-hátul volt számotok, vagy csak
elő-hátul? Hogyne, elő-hátul, arra emlékszem rá. Engem is leolvastak egy párszor, hogyne.
És azt a fejre kötöztétek föl, vagy a kalapra?
Várjál csak, ez nehéz. Nem, hát a kalapra nem, a kalap az...
Ja, csak díszbe voltál?
Persze, nem, az nem. Hanem sapkára, mert volt sapkánk is.
Szeptember 22-én az újabb csapat megesett csapat része az Esztergom kenyelmezői cserkész.
Hú, a cserkész tábor volt az. Én csak is meneteltünk. Azt a ilyen papír gombócokkal dobálódtunk. Angol buhával jártak, győztek a burok. Úgy kellett csinálni, hogy a burok győzenek, nem az angol műtelek.
Fogtok el, több egész napos kirándulást rendeztek, novemberig eredményesen szerepelnek a kerületi fényképi kiállításon. Decemberi 15-i hangulatos karácsonyi ünnepét, aztán pedig jótét hetet rendeztek, majd március 29-én országos kémkereső játék. Ez mi volt a kémkereső játék?
Nem tudom. Lehet, ennek a hadjátéknak a folytatása.
Cserkész program a budai cserkész csapatok egységnapján szerepelt eredményesen, az őrsi versenyből díjat is nyert.
Pandivá megtanított bennünket több ország himnuszára is. Először is az angol himnuszra, a finn himnuszra, a lengyel himnuszra, a bolgár himnuszra, az amerikai indulóra és a zuluka felindulóra. Hatra.
Aztán a Bondi bácsán is vizsgáztatott bennünket, hát persze a parancsnoknak volt ilyen joga. Most itt eszembe, persze, foglalkozások van. Aztán abból, hogy ügyesség, meg mit tudom én, hát szóval sok minden összetevője volt. Mi akkor csak azt tudtuk, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, amit csináljuk, aztán vagy sikerült, vagy nem, de nyilvánvaló sikerült.
Őrgyűlésen mit csináltatok?
Hát az őrgyűlésen először is azzal kezdett, hogy énekeltünk. Ilyen énekelik alatt különböző indulókat énekeltünk, akkor beszélgettünk a szabályzatról, akkor ügyességi próbák voltak, csomózás, meg ilyen különböző ügyességi próbák voltak, aztán volt rendgyakorlat, aztán meg énekeltünk. Aztán sokat fogolsz.
Foglalkozásaitok hetente voltak?
Igen. Hogyne, rengeteget. És nagyon sokat ott voltunk. Meg hát itt a Városmajorban is. Persze.
A foglalkozásokat ti hol tartottatok? Volt ott az iskolában valami cserkész otthonotok? Vagy?
Az udvaron ott csináltunk. Itt a Városmajor utca iskola udvarán. Gondolom ugyanúgy megvan még. meg kint a városmajorba, hát tudom, meg a parkba, igen. Meg hát a templom környékén, hát akkor ott lehetett, hát szóval templomot is, hát olyan jó helyünk volt ott a templom toronyban, hogy nagyon...
Azt mikor kaptátok meg a toronyba azt a szobát? Vagy azt hogy kaptátok meg arra?
Azt kijártuk.
Azt kijártátok a Lőváros úrnál?
Persze.
Egy volt minden sarokban volt, azt hiszem őrsi zászló, meg volt ilyen fafaragásos valami nagyon jó.
Cserkészotot. Égető vált a cserkészotot szükségessége. Szakú utcában volt először a cserkész otthon, 41-ben Levente otthon csináltak a Szakú utcai iskolából. És akkor átköltözött az egész cserkészség a Városmegyeri utca iskolába. Akkor osztályterembe, igen, az volt a helyzet, hogy ugye mi tanítás után csináltuk, vagy 4 év alatt volt, kezdődtek a foglalkozások tanterembe. A takarító személyzet az nagyon ellenünk volt, mert az a helyzet, hogy ugye ők kitakarították 2 órakor a tantermet, meg 4 órakor összekoszoltuk, ugye. Meg ezt, ugye mégiscsak rendetlenség volt, és állandó vita volt ezzel kapcsolatban, és a katerer állandóan rágta a fejem, hogy mi. Akkor eszembe jutott, én jól ismertem, Krix Au Emir, igen jóban voltam vele, kérlek szépen megengedte, hogy a toronyba menjünk lakni. Megkaptuk a másik ember szintet, a Maierrel együtt föltakarítottuk, fölmostuk, lakatóvá tettük, szereztünk bele padokat, azt hiszem a padokat az egyházközség adta meg az asztalokat, volt benne vízcsap, volt benne vécés, nagyon kellemes volt, ott helyeztük el a raktárt is. Volt egy szekrényünk, az a szekrények az a jelentőség, hogy kérlek szépen, amikor be akartuk vinni az emelet, nem tudtuk fölvinni, akkor szétcsavarozt, alkatrészekbe fölvetik, intézőség csavarodtunk. Ez minden nagyon édes, szép dolog volt, nagyon jól éreztük magunkat, igazi otthonunk volt, biztonságban volt, mert a kulcsok a lébenyen volt, akkor betörés és még ilyen szempontból nem volt ilyen, mint most. És kérlek szépen így ért a 44 most.
Elhangzott hangfelvételeken az alábbi cserkésztestvéreink hangját lehetett hallani. Almási Sándor,
örültem, hogy 2 ilyen lelkes fiatal voltál.
Bakány Nándor,
de nagyon örülök, hogy lejöttél meglátogatni.
Gyurókovics József,
úgy is voltunk már ott, hogy 70, bucsú tábor volt.
Maier Ferenc,
én voltam segédőrsvezető, őrsvezető, rajvezető, segédtiszt.
Pokorni
1941-től voltam ennek a csapatnak tagja.
Visszaemlékezésében néha közbe kérdezett Balú, Pufi és HP. A hangfelvételeket 1997-ben készítettük. Az egyes részek között a 30-as években írott csapatinduló hangzott fel. Ennek dallamát Bakány Nándor bátyánk emlékezete őrizte meg számunkra, és családi somokot tázta le. A hangszerelést, valamint a változatok eljátszását Hajós András oldotta meg.